A senki szigete. A szerb parton elhagyott hajcsárok vontató lovaikkal még azon az éjjel átkerültek a magyar partra a szállító kompokon az elvágott vontató kötéllel együtt. Útközben mindenütt azt a hírt terjesztve, hogy a kötél a vontatásban magától szakadt el a perigradai veszélyes forgónál, s a vontatott hajó mindenestül oda veszett. Reggelre aztán híresen volt a Szent Borbálának az orsavai kikötőben. Ha történetesen a török ágyunaszát parancsnoka arra a gondolatra jött volna, hogy a vaskapuk középcsatornáján egész Orsováig fölevezzen, itt már nem találta volna, amit keres, s Orsován túl Belgrádig már csak a fele Duna az övé. A magyar parton nem parancsol. Az új orsovai sziget erőssége még a töröké. A Szent Borbála éjfél után 2 órakor megindult Orsova alul. A szél éjfél után rendesen szünetet szokott tartani, használni kellett a kedvező időt. A legénység 2 adag pálinkát kapott, hogy jobb kedvel dolgozzék, s Orsován felül megint hangzott a hajótülök melankólikus üvöltése a reggeli csendben. A kiindulás egész csendben történt. Az új orsovai szigeterődben hangzottak a török őrszemek hosszan vont kiáltásai a sáncfalakról. A hajós tülök csak akkor adott jelt, mikor már az Alion-hegy csúcsa is eltűnt az új bérc óriások mögött. A kürt szóra Tímea előjött a kabinból, hol néhány óráig aludt, s magára véve fehér burnuszát, kijött a hajó orrára, Eutimot keresni, ki egész éjjel nem feküdt le, sem a kabinba be nem ment, és ami legkülönösebb volt, még nem is pipázott. Nem volt szabad éjjel, semmi tűznek látszani a hajón, hogy az új orsovai szigeten figyelmet ne keltsenek. Tímea érezte, hogy valami hibáját jóvá kell tenni valaki ellenében, mert most maga szólítá meg Tímárt, kérdezősködve a két part nevezetességei felől. A gyermek szív ösztöne megsúgta neki, hogy ő ennek az embernek valami hálával tartozik. A szürkület Ogradina táján találta a hajót. Ott figyelmezteti Tímeát a biztos, a 18 százados történelmi emlékre. Traján táblája az, a meredek sziklafalba vágva, 2 szárnyas angyal tartja, s sarkait delfinek veszik körül. A táblán az isteni császár emberi művének emléksorai. Tímár oda nyújtá Tímeának a távcsövet, hogy olvassa el vele a sziklába vésett írást. Nem ismerem ezeket a betűket, mondá Tímea. Azok latin betűk. Mikor a nagy Sterbec hegytető a szerb parton eltűnik, következik ismét egy új sziklafolyosó, mely a Dunát 510 lábnyi mederbe szorítja össze. E bérc folyosó neve a Kaszán. 2-3 ezer lábnyi meredek sziklafalak mind a két oldalon, miknek kanyarulatai opálszín ködökbe mélyednek el. Az egyik meredek fal oldalából 1000 lábnyi magasról esik alá egy barlangból kilövelő patak, mint vékony ezüst sugár, mely köddé törve ér alá, mire a Dunába jut. A két sziklafal szakadatlan, csak egy helyen válik kétfelé a bérc, s az alpesi völgyborongásból elszakadékon át egy virányos táj dereng keresztül, a távolban egy karcsú fehér toronnyal. Az ott Dubova tornya. Az ott Magyarország. Tímea le nem vette a szemeit elátványról, míg a hajó el nem haladt előtte, s a bércek megint összecsukódtak a szép táj fölött, s ismét az alpesek árnya takarta be a mély szakadékot. Úgy képzelem, szólt Tímea a biztoshoz, mintha egy hosszú-hosszú börtönfolyosón keresztül mennénk be egy országba, amelyből nem lehet visszajönni többé. A két fal egyre magasabb, alant a Duna tükre egyre sötétebb lesz. S hogy a zord panorámát befejezze, az északi meredélyen előtűnik egy barlang, melynek szájához melvédek vannak ragasztva. Azokon lőrések ágyuk számára. Ez a veteráni barlang, mondja a biztos Tímeának. Itt harcolt 140 évvel ezelőtt 300 ember 5 ágyúval egy egész török sereg ellen, s 40 napig védte magát. Tímea a fejét rázta. A biztos még többet is tudott pedig e barlangról felhozni. Most 40 éve a mieink e barlangot véres harcban védték meg a törökök ellen. Az ozmanlik többet vesztettek 2000 embernél e sziklák alatt. Tímea összevonta vékony szemöldeit, s oly jéghidegen nézett az elbeszélőre, hogy annak félbeszakadt szájában a további dicsekedés. S azzal Tímea eltakarva száját a burnusszal, elfordult tőle, bement a kajütbe, és ki sem jött onnan estig. Csak a kis kabin ablakából nézte, hogy vonulnak el egymás után a part mentében az omladozó vártornyok, az ódon, tömör, magányos őrlakok, a klisszúra völgy erdős sziklái, hogy jönnek szembe a Duna közepén felmeredő sziklaóriások, a zuhatak képző treszkováci kő, a 30 öles babagáj hasogatott oldalaival. Az se kérdi, mi története van annak a 8 szegű vártoronynak 3 kisebb torony szomszédjában, miket párkányzatos bástyafal fut körül, pedig meghallaná akkor a szép rozgonyi cicelle történetét, magyarok királya Zsigmond veszedelmét, magyarok romlását. Az ott a galambóci vár. Végtől végig egy egész történet, az a két sziklapart, két nemzet története, kiket a bolond sors arra választott ki, hogy egymást pusztítsák. S akiknek itt volt minden harc kezdetén a legelső találkozójuk. Az egy hosszú katakomba, mely 100 meg 100 000-nyi hősnek csontját őrzi. Tímea nem jött elő többé, sem aznap, sem másnap a kabinból, hogy Tímárral szóba álljon. Vázlatos könyvébe rajzolgatott egyes képeket, amiket a csendesen haladó hajóról szépen levehetett. 3 nap telt bele, hogy a hajó eljutott odáig, ahol a Morava a Dunába szakad. A folyam torkolatánál fekszik Szendrő. Ennek a 36 tornyán is sokszor lobogott, majd a szűzmáriás, majd a félholdas zászló, s barna körfalait mindenféle nemzet vére festé. A Morava másik torkolatánál már csak puszta falai korhadnak a régi Kulicsvárnak, s az Osztrovai szigeten túlmerednek föl egy hegytetőn ráma várromjai. Csupa sírkő. Hanem most ezeket bámulni nincs idő. Ma nem ér rá senki hanyatló nemzetek elmúlt dicsőségén borongani, mert nagyobb baj van annál. A felszél, amint a magyar síkság nyílni kezd, oly erővel támadja meg a hajót, hogy a vontatók nem képesek azt többé fenntartani. A szél kiveri azt a túlsó partra. Nem lehet előre haladni. Ki van mondva? Trikalisz néhány szót vált titokban Tímárral, s azzal Tímár a kormányoshoz megy. Fabula uram megköti a kormányrudat kötéllel, s ott hagyja. Azután felhívja a legénységet a deregéből, s átkiált a partra a vontatókhoz, hogy álljanak meg. Nem segít itt most sem evezés, sem vontatás. A hajó előtt áll az Osztrovai sziget. Abból egy hosszú, hegyes földnyelv nyúlik be a Dunába. Északi oldala meredek és szakadékos, roppant ősvénységű fűzfákkal benőve. A feladat az, hogy annak a szigetnek arra a déli oldalára lehessen eljutni a hajóval, ahol aztán a Szent Borbála mind az északi széltől ment kikötőbe védve megpihenhet, mind az emberi kíváncsi szemektől eltakarba marad. Mert az a szélesebb ága a Dunának, mely Szerbia felé övezi a szigetet, nincs a hajójárás útjában, tele van a zátonyokkal és kopaszokkal. Most az a mesterség, hogy e sziget déli oldalára lehessen elkerülni. Vontatni oda nem lehet. A szigetnek nincsen vontatók számára való parti útja. Átvádolni sem lehet, mert a szél miatt a hajó nem mehet víz ellenében. Egyedüli segítség a gugarozás. A hajó horgonyt vet a Duna közepén, s a vontató kötelet eloldják a lovakról és behúzzák a hajóba. Akkor a vontatókötél végére rákötik a második horgonyt, azt felveszik a deregére. Az evezős legények elviszik azt az Osztrovai sziget felé, s mikor a kötél véget ér, akkor kivetik a horgonyt a deregéből, s visszatérnek a hajóhoz. Akkor aztán felveszik az első horgonyt, s az előre vitt horgony kötelét a csavarkorongra kötve, 4 férfi elkezdi azt a korongon átdugott dorongokkal felcsavarni. A kötél lassú tekerődéssel gombolyodik fel a korongra, s a hajó kezd előre haladni a folyam medrébe kapaszkodott horgonya felé. Emberkínzó munka. Mikor a hajó elérte a kivetett horgonyt, akkor ismét a másik vasmacskát teszik deregére, azzal eveznek előre, azt vetik ki ismét a Dunába, s annak a kötelét csavarják fel újból a korongra. Így haladnak izzasztó fáradtsággal, nyomot nyom után, víz ellenében, vihar ellenében. Ez A gugarozás. Eltart fél napig, míg a Duna közepétől a nagy sziget orma mellé puszta emberi erőhatalommal elvontatják a nagy terhes hajót. Ez a nap fáradtságos lesz azoknak, akik dolgoznak, unalmas azoknak, akik nézik. Ilyenkor a terhes hajó olyan vigasztalan hely. A járt Dunaágat elhagyta, ahol legalább ősromok jöttek eléje, ahol találkozott más hajókkal, ahol hosszú sorban álló malmok kelepeltek útjában, s ahelyett kitért a járatlan Dunaág öblébe, ahol jobbról elfedi egy hosszú, kietlen sziget, melyet csupa nyár és fűzfa látszik belepni. Sehol egy emberi lak a partján, balról pedig a Duna vize egy sötét nádasban látszik elenyészni, melynek egy foltján emelkedik csak ki valami szárazföldet jelző növényzet. Magasra felnyúlt ezüstlevelű nyárfák. Ez emberlaktalan csend tanyáján pihent meg a Szent Borbála. És aztán még egy új baj jelentkezett. Elfogyott minden élelmiszer. A kiindulásnál Galacról arra számítottak, hogy majd szokás szerint Orsovánál nagy pihenőt tartanak, s ott a friss élelmiszert bevásárolják. Onnan azonban éjszaka és hirtelen távozva az Osztrovai sziget mellett már nem volt a hajón más, mint valami kevés kávé és cukor, meg egy skatúja török dulcsásza Tímea birtokában, amit azonban ő nem akart felbontani, mert azt valakinek ajándékba szánta. Hiszen semmi baj, mondta Tímár, valamerre a két parton csak lakik valami emberféle, birka vagy kecskegödője mindenütt akad, pénzért itt is kapható lesz minden. És még egy másba is volt. Amint a hajó a horgonyhoz kötve maradt, a szél zúdította óriás folyam elkezdte azt úgy himbálni, hogy Tímea a valóságos tengeri betegséget kapott. Rosszul lett és ijedezett. Talán még hajlékot is lehet itt valahol találni, ahol Tímea atyával együtt nyugodtan tölthesse az éjt. Tímár éles szeme észrevette, hogy a nádas közül felmagasló fák teteje fölött valami vékony füst emelkedik ki. Ott emberi lakás van. Oda megyek, megnézem, mi lakik ott. A hajón volt egy kicsiny lélekvesztő, amit a biztos vadászatra szokott használni, ha valahol vesztegelni kellett dologtalan, amikor ráért vadkacsákat lődözni a sás közt. A csónakot vízbe eresztette, vette a puskáját, vadásztarisznyáját és egy összefűzhető hálót. Az ember nem tudja, hogy mit szerezhet, vadat-e vagy halat, és aztán egyedül nekiindult a nádasnak, egy lapáttal hajtva is, kormányozva is a csónakot. Mint tapasztalt vadász és vízjáró, hamar rátalált a törésre, amin keresztül a nádasba lehet hatolni, és ott azután a vízi növényzet megmondta neki mindig, hogy hol jár. Ahol a víz színén a nagy nimféja